A szabad esés témája most az oktatás. Beszéltünk már az oktatásról többször is, akár egyetemi oktatók, akár magániskola tulajdonosok, akár oktatáskutatók vesznek részt a műsorban. Ma is oktatáskutatóval beszélgetek, aki a vendégem Lannert Judit. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Két témánk lesz. Az egyik az, hogy a magántőke hogyan jelenik meg a magyar oktatásban, és ellenben az állami tőke az hogyan vonul a háttérbe, a másik pedig az idei PISA jelentés. Szeretném összefoglalni, hogy ez pontosan milyen adathalmazból áll össze, hogyan jön ki a PISA eredmény.
Hát a PISA az ugye egy nemzetközi tanulói teljesítménymérés, ami 2000 óta létezik. Az OECD országok, és most már más országokban is, tehát jelen pillanatban már 80 országban 700 ezer tanulót mérnek, 15 éveseket tipikusan. Elsősorban három kompetencia területen, matematika, szövegértés és természettudomány, és annak idején az volt a célja ennek a mérésnek, hogy ne azt mérjük, amire az iskola tanít, hanem amire a munkaerőpiacnak szüksége van. És ugye így indult, de azért nagyon szépen látszik, hogy bővültek a kompetencia területek, mert egyre inkább a munkaerőpiac is érzékeli, hogy soft skillekre, 21. századi skillekre is szükség van, így aztán már mérte a PISA korábban a probléma megoldó készséget, a pénzügyi tudatosságot, és a mostani PISA, de ennek az eredményei még nem jelentek meg, csak tavasszal lesz, a kreativitás volt a téma.
És akkor ebben azt mondják, hogy idén jól teljesített a magyar, hát jó, jobb a magyar átlag.
Ez most egy nagyon érdekes sztori. Ugye az történt, hogy hát 2018 volt az előző PISA, és három évenként szokott lenni. De 2021-ben nem tudták megtartani, mert a COVID miatt az iskolák be voltak zárva. Na most ez egy ilyen speciális eset, hogy 2022-ben volt a PISA mérés, és azt lehet látni, hogy tulajdonképpen az egész világon romlott az oktatás színvonala, vagy legalábbis a tanulói kompetenciák, amik részben a COVID-nak tudható be, hogy van számtalan olyan közgazdasági elemzés is van, ami megmérte, hogy az iskola bezárásoknak bizony nagyon komoly negatív következménye van a tanulói kompetenciákra. Tehát akár fél év, háromnegyed év veszteséget jelent annak a generációnak, akik akkor jártak iskolába, amikor bezárások voltak.
Azt nem mérték, hogy esetleg a mentális állapot a COVID után?
Azt is mérték, de tehát mindenképp a bezártság. Tehát biztos, hogy itt egy nagy probléma halmaz van, amit nem igazán kezeltünk jól, az egész világon úgy látszik. Tehát ilyen értelemben, és Európa kifejezetten lecsúszott most, és ennek tudható be, hogy Magyarország most az átlag körül van, mert hozzánk csúsztak az országot, tehát leromlott a világ, mi meg nem nagyon változtunk. Tehát ez nem egy siker történet, de azért valóban egy katasztrófának se lehet mondani. Mindenesetre engem nem nyugtat meg, hogy ennyire romlannak az eredmények máshol, és igazából nagyon kevés ország maradt talpon. Az egyik, aki hát az OECD is kiemeli, az Japán, ami minden területen még javítani is tudott az eredményeken, meg Korea és Szingapur, tehát hát ázsiai országok. Európában, Észtországban ugyan szintén csökkent a kompetencia szint, de még mindig nagyon magasan vannak első helyen, és sokkal kisebb mértékben csökkent, mint az OECD átlag, tehát őket is kiemelték. De hát az országok többsége, tehát mi most egyébként dél-európai országokkal vagyunk egy csomagban, Portugália, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, és mögöttünk van Norvégia. Tehát van, aki azt, de hát erre még kutatások nincsenek, majd ezt most mindenkit nagyon megdöbbentett az eredmény. Azt is lehet látni, hogy ez nem csak a COVID. Tehát ezt ki kell hangsúlyozni, hogy bizonyos negatív tendenciák már korábban is látszottak, amit a COVID ráerősített. Ezért nagyon érdekes lesz, hogy ez egy trendszerű dolog, vagy lesz egy visszafele jövetel a következő PISA-n, de hát nagyon-nagyon meglepően alakult, és igen, hát egyrészt jól látható, hogy a digitális technológia megfelelő használata pedagógiailag csak nagyon kevés országoknak sikerült. Azok, akik az élen vannak, ők tudták ezt megcsinálni, ahol nagyon fontos, hogy a tanár milyen támogatást kap, és ő mennyire kompetens, mennyire felkészült, mennyire 21. századi. Tehát azt gondolom, hogy a japánoknak, vagy az észteknek 21. századi tanárai vannak, és ezért tudták ezt a jó eredményt hozni, és nekünk nincs, a németek is eléggé konzervatívak, tehát a többi európai országnak 20. századi tanárai vannak, ők nem voltak felkészülve a 21. századra, és hát nem kaptak annyira jó támogatást sem. De van egy másik elmélet, ez egy kicsit mást mond, hogy tulajdonképpen ott, ahol nagyon jó az oktatás, ott, ha bezárták, ott sokkal nagyobb lesz a csökkenés, mint ott, ahol nem jó az oktatás, mert ott szinte mindegy, hogy otthon van a gyerek, vagy az iskolában. Ez egy más, tehát azt gondolom, hogy ez két különböző magyarázat, hogy aztán ezen még biztos sokat fognak tépelődni az oktatáskutatók.
Mi a helyzet a diák és a tanárcsapat munkájával? Ezt nézték-e?
Igen, az az érdekes, hogy tehát pont azért, mert egyébként a munkaerőpiac is érzékeli, hogy ez a kérezett verseny, és ezek a... Tehát szövegértés az nagyon fontos, de hogy nagyon sok minden más is fontos, mint az együttműködés, kooperáció, kommunikációs készség, érzelmi intelligencia. Ezért egyre inkább az OECD, ami pedig tipikusan ugye a fejlett országoknak egy piacorientált, ugye, hát mondjuk társulata vagy vállalkozása, egyre inkább foglalkoznak a humán erőforrás fejlesztéssel, annak a soft skill-ek fejlesztésével, az érzelmekkel, és ezért az OECD is a PISA mérésekbe egyre inkább beleteszi ezt a jóllétet, tehát mondjuk úgy, hogy tanulói jóllét és pedagógus támogatás blokkokat, ami arról szól, hogy hogy a gyerekek mennyire szeretnek iskolába járni, mennyit hiányoznak, mennyire érzik biztonságban magukat, mennyire gondolják úgy, hogy meg tudnak oldani feladatokat.
És ezzel Magyarországon mi a helyzet?
És Magyarország ebben nem áll rosszul. Tehát az az igazság, hogy én is most, tehát ugye ez nagyon friss ez az eredmény, két kötet jelent meg, és a második kötetben foglalkoznak ezzel. Ott az az érdekes, hogy a magyar gyerekek az átlagnál inkább biztonságban érzik magukat, akár iskolán kívül is, több segítséget kapnak, jobban meg tudnak bízni a tanáraikban, jobban szeretik az iskolát. Tehát azt gondolom, hogy ez részben a pedagógusoknak az érdeme, akik szintén, tehát azt gondolom, hogy ez az eredmény, amit itt elértünk, hogy nem csúsztunk le annyira, ez azért azt gondolom, hogy elsősorban a tanulók és a pedagógusok eredménye. Szoktam mondani, hogy mostában ilyen listát nem láttam, de pár évvel ezelőtt svájciak, valami kutatóintézet csinált egy ilyen érdekes listát a leghatékonyabb oktatási rendszerekről, ahol azt nézte, hogy a adott pedagógus bérből mennyi PISA pont jön ki. És ebben mi a negyedikek vagyunk, tehát ezt úgy szoktam mondani, hogy ilyen kevés pénzből ilyen sok eredményt kevés rendszer tud létrehozni. Tehát ez azt jelenti, hogy maga a pedagógusok, szülők, tanulók nagyon igyekeznek, ami miatt mégse vagyunk a toppon, az egyértelműen a kormányzat nem teszi oda magát. Tehát azt gondolom, hogy a PISA eredményeink egyértelműen kormányzati kudarcot mutatnak.
Egyébként az tök érdekes, hogy azt mondja, hogy kevés pénzből jót csinálni, hogy ez lehet, hogy ez egy ilyen nemzeti sajátosságunk, hogy megvan ez a teher alatt a pálma?
Nem gondolom, ez...
Mondás.
Nem tudom pontosan, tehát hogy ez az biztos, hogy van egy ilyen, ez most a közönkutatásokban van, hogy a rend és a fegyelem az nagyon kiemelt. Ami nem baj, tehát azt gondolom, hogy egy társadalom nem baj. De a magyar társadalom ugye hát nagyon sok vihart ért, tehát ezért nálunk talán még erőteljesebben preferáljuk a rendet és a fegyelmet, a nyugalmat. Tehát erre szoktam mondani, hogy a puliszka nem robban, ez mondjuk inkább ugye román, de hogy igen, nem... sokkal többet elviselnek, mint mondjuk más országokban elviselhetnek. De azért azt is látszik, hogy a másik oldalon Vannak azért olyan országok, ahol oda teszik a pénzt, és nagyobb is lesz az eredmény. Tehát itt arról is van szó, hogy, a magyar kormány nem tudja jól elkölteni a pénzeket, ezért ha nincs pénze, akkor inkább spórol. Tehát inkább én azt gondolom, ez az oldala az erős, hogy mi mindig ilyen olcsón meg akarjuk úszni, és meg tudjuk úszni, mert valóban a tanárok, meg a gyerekek, mondjuk ilyen a nők és a gyerekek, mert azt gondolom, itt nagyon sok női láthatatlan munka van, az tulajdonképpen szinten tartja a rendszert. De más országok, mint Szingapur vagy Korea, ott jól láthatóan sokkal többet fektetnek az oktatásba, és így több eredményt is érnek el. De ez nem egyértelmű összefüggés, mert nagyon sok ország, és ebben a dél-európai országok, tehát az olaszok például egyik kiemelkedő, de mondjuk mondhatnám Luxemburgot, ez kiemelkedő, baromi sokat költ az oktatás, és ugyanolyan szinten van szinte, mint a magyar, vagy hát kicsit, de hát összehasonlítva azzal, hogy mennyivel többet költ, nincs annál. Tehát ezt a pénzt jól elkölteni úgy lehet, és ezt egyébként az OECD kiemelte, és minden PISA mérés ezt alátámasztja, hogy nem az iskola, nem a csoportméreteket kell csökkenteni, hanem a tanárokra kell költeni ezt a pénzt, hogy minőségi tanárok legyenek. És ez úgy függ össze, hogy minél kisebb csoportméretek vannak, vagy minél több tantárgy, minél kisebb iskolaméret, annál több pedagógusra van szükség. Ezért van az, hogy nálunk alacsony az egy pedagógusra jutó tanulók száma. Nem azért, mert van elég tanár, hanem mert nagyon túlzottan sok pedagógust használ a rendszer. És a túlzottan sok pedagógust használ egy rendszer, ezt csinálja mondjuk Svájc is, de ott meg tudják fizetni őket. De ahol nincs elég pénz, ott csak úgy tudja ezt a pedagógus intenzív foglalkoztatást biztosítani, ha alacsonyan tartja a béreket. És ebből van, hogy Magyarország inkább választja a rossz minőségű pedagógus, alacsony bérű pedagógus csak azért, hogy fönntartsuk a sok kis iskolát, ami arról szól, hogy legyen külön ilyen egyházi, olyan egyházi, hogy a különböző elitek el tudjanak különülni, tehát ez egy trade-off. Más országok azt mondják, nem, inkább akkor racionalizjuk az iskolahálózatot, például a portugálok ezt tették, legyenek nagyobb méretek, ott viszont nem kell annyira sok pedagógus, mert mondjuk egy nagyobb iskolában is elég két matek tanár, mintha kis iskolában is kell matek tanár, ugye, ha tehát bizonyos méreteknél nem ugyanolyan méretben növekszik az igény, és meg tudjuk fizetni őket, és akkor a minőségi pedagógus viszont csodákat fog tenni, és ez történt, tehát igazából ez történt az észteknél, meg az ázsiai országoknál. Amit még szeretnénk mondani, hogy a pedagógus támogatás. Ott látszik, hogy a kormány nem teszi oda magát, nem csak a bérek miatt, hanem ott például van egy mentorálás, van egy pedagógus mentorálás. Az észteknél szinte minden iskolában, meg a japánoknál. A magyaroknál nem. Tehát én azt gondolom, hogy itt a maximumot kihozza magából a szülő, gyerek és tanár, és az oktatási kormányzat viszont nagyon nem teszi oda magát. Mégis ugye ezeket az eredményeket sikerként, még azt is, hogy ilyen jól érzik magukat a gyerek az iskolában, és ezt a sikert, ez tulajdonképpen egy fügefa levél, amivel leplezik azt, hogy ők igazából nem akarnak többet költeni az oktatásra, mert szívesebben költik magukra ezt a pénzt.
Nyilván ez szükség törvényt bont, és hogy most gombamód szaporodnak az alapítványi és magániskolák.
Hát olyan gombamód nem szaporodnak, tehát az egy OECD jelentés, egy korábbi, mindegy, az egy nagyon érdekes adatot hozott az oktatási kiadásokról, ahol tulajdonképpen Magyarország kiugró abból az értelemben, hogy nálunk nőtt a legnagyobb arányban a magán források aránya a költségvetésben. Na most ez két dologból...
az egészségügyel is, nem?
Igen, de ez két dologot mutat. Az egyik, hogy igazából kivonul az... Tehát az állam nem növeli a befektetéseit, vagy akár csökkenti, és akkor ugyanolyan a magán forrás aránya, de egy csökkenő állami kiadás mellett, akkor ugyanaz az magán tőke nagyobb százalékot fog kihozni, ugye ezt értjük. Tehát igazából nem feltétlenül azt jelenti, hogy a magánforrások hirtelen bezúdultak az oktatásba, hanem hogy az állam kivonul olyan helyekről, ahol neki dolga lenne. A másik az, hogy itt ugye a magánforrásokban az alapítványi pénzek, vagy a egyházi kis statisztikailag az OECD így veszi, tehát az egyházi oktatás meg az alapítványi egyetemek viszik, tehát egyértelműen ezért ugrott meg ez az arány.
Záró kérdés, ha ma kellene útjára indítania egy 6 éves gyereket, hova nyúlna?
Hát egyértelműen a pedagógusok bérét kell rendezni, tehát azt gondolom, hogy enélkül...
Magánemberként egyébként hova nyúlom, most pont ja, úgy kérdeztem, én sajnos nem tudom megemelni a pedagógusok bérét.
Hát én azt gondolom, a szülő is tud tenni, tehát én az biztos, hogy hát van egy olyan megoldás, amit én azt gondolom érthető, de nem igazán visz előre, hogy azok, az az elit, aki meg tudja fizetni, az magán oktatásba viszi a gyereket, vagy ad abszurdum, csinál egy iskolát a saját gyerekének, egyébként a Budapest School is így jött létre.
Igen.
Na most ez azért egy nagyon-nagyon torz dolog, mert így tulajdonképpen a társadalmi tőkét kivonjuk az oktatásból. Ugye az elitnek azért sokkal több, ez ugye kapcsolatok, meg minden más kompetencia. Tehát azzal, hogy ez a réteg kimegy az állami oktatásból, az az állami oktatás még szegényebb lesz, és még jobban ott hagyjuk az útszélen az ottani gyerekeket. Tehát én inkább azt gondolom, hogy sokkal inkább, csak ez egy macerásabb dolog, ez az aktív állampolgárság, hogy a szülő próbáljon megérteni az iskola problémáit, és próbáljon segíteni, vagy ad abszurdum, ha valami nem tetszik neki, akkor tiltakozzon. És ha az nem az iskola, mert nagyon gyakran nem az iskola sarra az, hogy ő nem jól működik, mert hát nem kapna mészt, akkor bizony a politikai szinteken fejtsen ki tevékenységet. Azt gondolom, hogy másképp, tehát ugye ez lehet ki, tehát ugye ez a exit, tehát a menekülünk, tiltakozunk, vagy maradunk, ugye ez a három, és itt nagyon sokan menekülnek. Én azt gondolom, hogy én javasolnám a tiltakozást, és az aktív állampolgári létet a szülőként erősíteni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt járt ma nálunk.
Szívesen.
Lannert Judit oktatáskutatóval beszélgettünk az imént az oktatás helyzetéről. Folytatjuk a szabad esést hamarosan, maradjatok még.